Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. Újabb 5 évig Berzsenyi Bellag Ádám vezetheti a Budaörsi Latinovic Színházat. A Budaörsi Önkormányzat képviselő testülete egyhangú szavazással nevezte ki a teátrumot 2018-tól igazgató színész rendezőt. Berzsenyi Bellag Ádámot Rozgonyi Ádám kérdezte elképzeléseiről.
Ez egy folyamat, ami igazából 2013-ban indult, hogy amikor a Budaörsi Játékszínből Budaörsi Latinovic Színház lett, és azóta egy művészeti koncepció mentén haladtunk. 2018 óta én vezetem ezt az intézményt, és ezen az útvonalon szeretnénk tovább haladni, amit tulajdonképpen 13 óta elkezdtünk. 18 óta talán még markánsabban vagy határozottabban az irány felé megyünk, hogy egy tényleges, hát ha lehet ilyet mondani, művészszínházi profillal rendelkezzünk, természetesen megőrizve azokat a sajátos értékeket és sajátosságokat, amik egy kis településen, kisváros, Budapest közeli kisvárosnak a működésével járnak. És ez ennyit a művészeti célkitűzésekről, a infrastruktúrális területen pedig a pályázatban igyekeztem vázolni azokat a kihívásokat, amik előttünk állnak a következő években, és azokra igyekeztem válaszokat kínálni.
Milyen kihívásokat lát a jövőre vonatkozóan?
Budaörsi Latinovic Színház osztozik egy épületen a Budaörsi Művelődési Házzal, a Jókai Mór Művelődési Házzal. Ez gyakorlatilag az intézmény fennállása óta, 1997 óta így van. Ez egy olyan dolog, ami nem egy kívánatos lét egyik intézmény számára sem, és ezt a budaörsi városvezetés is látja, legalábbis így érzékelem. Ugyanakkor jelen gazdasági helyzetben ez nem egy rövid távon megoldható dolog, hogy a két intézmény külön épületbe költözzön, ezért egy folyamatos egyeztetésre és kölcsönös tiszteletre és összehangolt közös munkára van szükség, hogy a két intézmény hatékonyan tudjon működni. Ez az egyik kihívás, tehát ezt látom, hogy ebben van előttünk még sok feladat. A másik az szintén infrastruktúrális, hogy a színháznak a háttérországa, az épülete az jelen pillanatban csak részben célnak megfelelő. Itt én igyekeztem az elmúlt években is azt szorgalmazni, hogy technikai fejlesztésekkel és egyéb távlati beruházási tervekkel is próbáljuk meg az intézményt egyszerűen rendeltetésszerűbbek kialakítani, fejleszteni, tehát ilyen kérdések is vannak. És természetesen hát a jelen gazdasági helyzet az általában a színházakat és a kultúrát kihívások elé állítja. Tehát finanszírozási kérdések, a lakosság pénzügyi helyzete, mennyit tud a lakosság kultúrára, azon belül színházra költeni. Tehát ezek olyan dolgok, amik meg minden színházban most egy nagy kérdőjel, illetve kihívás, és így Budaörsön.
Hosszú távon kell talán ebben a viszonylatban is gondolkozni, hogy ezek a problémák nem oldódnak meg egyről a kettőre. Látjuk, hogy igen, ezek a válságok elhúzódnak, és elhúzódni látszanak.
Igen, igen, és nyilván ebben, amellett, hogy nyilván a színháznak, és így a mi színházunknak a kiváló előadásokat kell létrehoznia a jövőben is, és erősíteni a művészeti profilját. Emellett ugye menedzsment szinten is van bőven tennivaló, hogy úgy tudjuk átszervezni a belső működését az intézménynek, hogy valóban a leghatékonyabban és legeredményesebben tudjon működni. Tehát minden egyes pénzügyi forrást és rendelkezésre álló egyéb forrást azt maximálisan kihasználjunk, és a megfelelő módon használjuk fel. Ez lesz szerintem a túlélésnek az áloga a következő években.
Berzsenyi Bellag Ádámot, a Budaörsi Latinovic Színház igazgatóját hallották. A Thália téli kertben mutatják be Martin McDonagh a Nagy kézrablás című darabját Radnai Márk rendezésében. Az előadás főszereplője Csőre Gábor, aki azt mondja, egy olyan megszállott figurát kelt életre, akiben a nézők is magukra ismerhetnek. A színművésszel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Egy őrültet pszichopatát alakít. Ilyenkor mennyire nehéz azonosulni egy ilyen szereppel?
Ha megengedi, annyiban javítanám ki, hogy inkább azt mondanám, hogy megszállott ember. Megszállottan keresi a kezét. Van egy ügye, amit mindenképpen végre akar hajtani, de ezzel az üggyel, most annak, hogy mi az attribútuma, azzal nagyon sokan vagyunk ám így az életben, nekem is. Például, amikor színész szerettem volna lenni, mindent elkövettem, hogy színész legyek, akár az őrültség határáig is. És rengeteg embertársunk van, hogy ez hogyan megy át egy őrültségbe, vagy az Az elsőre föl se tűnik sokszor, hogy ennek az extremitása egy kézben, egy levágott bal kézben manifestálódik, az pedig majd a darab magyarázó, hogy miért. De önmagában véve az, hogy valaki el szeretne valamit érni, azzal azonosulni, hát talán még egy színésznek nem nehéz, de talán mondjuk még egy profán embernek sem.
Tehát a megszállottság és az őrültség között van némi...
Van, ebben igaza van teljesen, de ez majd később derül ki, tehát a darab folyamán derül ki, hogy elvileg, tehát ugye az volt a kérdés, hogy színészként én egy őrültel hogyan tudok azonosulni, de igazából én a megszállottság részét fogom meg, és aztán az őrültsége, hogyha ez őrületnek lehet nevezni, ez majd később alakul, és később tudjuk meg róla. Nagyon jól van írva a McDonald, általában nagyon jól írja meg a Sterian darabét, és lassan vezet be minket abba az alagútba, ahonnan aztán már nem tudunk kijönni. Persze rengeteg humorral, és rengeteg abstrakcióval, rengeteg abszurd helyzettel.
Tehát mondhatjuk, egy groteszk figuráról van
szó? Igen, egy picit igen. Nem olyan örkényi értelemben, de igen. Igen, vagy nem egy Jonas Crew értelem, de igen. De még egyszer mondom, nagyon hangsúlyos benne a vicc, ugye magunk, tehát a humor. Nagyon-nagyon sokat nevetünk magunkon azért, tehát mindannyian vagyunk megszállottak. Nem is tudjuk sokszor, hogy a buszon, vagy a villamoson mellettünk álló, vagy adott esetben valamelyik rokonunk, aki sokat dolgozik, és sokat megy. És aztán nem is értjük, hogy miért, hát miért nem áll meg, mi a baja? És mivel extrém helyzetek alakulnak ki ebben a hotelszobában, ahol játszódik, ez egy hotelszobában játszódik, Tarlingtonban, egy amerikai kisvárosban, ahol van egy portás, pontosabban egy recepciós, aki kikéri magának, hogy recepciós, mert a Tamási Zoli kollégám játsza, és van még két fiatal, aki úgymond, hát ugye azzal jönnek, hogy újsághirdetésre hoznak egy kezet. Csak hát elszámolják a dolgot, mert nem tudják, hogy a kulcsaft az fehér, és ők meg egy afroamerikai kezet hoznak, pontosabban egy ausztrál benszülöttét. És hát itt innentől kezdve adódnak problémák, úgymond az üzlettel. Ezt így elmondva, hát nagyon banális, vagy hát nagyon azt mondom, hogy ilyen marhaságba hogyan léphet bele valaki. De ők belelépnek, és ebből rengeteg olyan társadalmi probléma adódik, adott esetben a kisebbségekkel való viszonya az átlagembernek, a egymással való kapcsolattalanság sokszor, szeretet hiány, az anyjával való, egyébként hozzáteszem, tehát minden, ennek az embernek az őrültsége is valahonnan onnan van, hátulról a családból van, és egyébként egy telefonbeszélgetés, amikor az édesanyjával beszél, ami ezt valamilyen módon meg is mutatja. Viccesen, vagy humorosan is, és tragikusan is. Fekete humor.
Csőre Gábor színművészt hallották. Már megtekinthető a Radnóti Színházban a Legközelebbi ember című előadás, amelyet az abban színészként is szereplő Hajdú Szabolcs rendezett. A Balázs Béla Díjas filmrendező színházi rendező a darab szövegkönyvét a színészek bevonásával írta meg. Az Inforádiónak adott interjúban azt mondta, a karakterek teremtették maguk köré a helyzeteket, és ezek egymás után kapcsolása adta ki végül a történetet. Az előadásban látható még Porogi Ádám, Baki Dániel, Sodró Eliza és Berényi Nóra Blanka. Hajdú Szabolcs rendezővel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Ugye a címe az, hogy a legközelebbi ember ennek az előadásnak. Az elején ezt, mint egy ilyen témakört felvetettem, és abszolút a nullából indultunk el, hogy milyen történetet tudunk e köré felépíteni, milyen karakterekkel. És mindig a karakterekből indultunk ki, a karakterek teremtették maguk köré a helyzeteket, és a helyzetek egymás után kapcsolása, organikus egymás után kapcsolása adta ki ezt a történetet. És amikor itt a karaktereken gondolkozunk, és a karakterekről beszélgetünk, akkor mindig arról van szó, hogy ezek nagyon különböző emberek. Nagyon különböző aspektusokkal, nagyon különböző élményanyagokkal. Van két testvérpár, akik máshogy emlékeznek a múltra, máshogy élték meg. Azt hiszem, ez nagyon sok mindenkinél így van, testvéreknél. De nem csak testvéreknél, párkapcsolatban. Az egyik így élte meg, a másik úgy élte meg, és mind a kettőnek megvan a saját igazsága, és nem tudod rajta számon kérni, hogy hát figyelj, de az nem úgy volt. De neki úgy volt, nekem meg így volt. És ez egy feloldhatatlan konfliktus, és nagyon igaz alapvetően, és sokszor fájdalmas, mert nem tudsz igazságot tenni. Nem tudsz igazságot tenni, csak elfogadni. Elfogadni tudod a másik embernek az igazságát. Ennyit lehet tenni, hogyha azt akarjuk, hogy béke legyen.
Tehát nincs abszolút igazság, vagy ez a kategória, ez nehezen értelmezhető?
Hát gondolom, hogy nincs.
És vajon mikor lesz sikeres ez az előadás, hogyha kicsit mögé tudnak látni a dialógusoknak, vagy lehet ezt egyszerűen csak úgy élvezni, hogy nevetni a különböző érdekes szituációkon?
Hát, nekem az volt az első ilyen, amikor így elkezdtünk a színészekkel dolgozni, hogy próbáljunk meg egy olyan atmoszférát megteremteni, ami valamilyen, bármilyen nehéz helyzetbe belemegyünk. Mégis egy ilyen barátságos, szeretetteli légkört sugároz. Tehát ezt a néző úgy nézze végig, hogy biztonságban érezheti magát, nincs bántva, jó legyen ezt nézni, és ebben a biztonságos, szeretetteli, barátságos atmoszférában kezdjünk el mélyfúrásokat. És hogy a végén mondjuk úgy álljon föl, hogy egy telített jó érzéssel. Uh-huh. Ez sok mindent meg tudja határozni. Vagy sok mindent meg tudja ezt segíteni, meg tudja segíteni. Az esztétikai része, tehát az, hogy milyen a díszlet, milyenek a színek a díszletben, mit sugároz a díszlet, a jelmezek, a zene és a szereplők egymáshoz való viszonya, interakciói. Egy szöveget, egy dialógust nagyon sokféleképpen lehet mondani. Lehet mondani arrogánsan, lehet mondani flegmán, lehet mondani nagyon sokféleképpen. De hogy alapvetően itt az van, hogy mindennek ellenére minden mögött az van, hogy nem dominál semmiféle arrogancia és gyűlölet minden konfliktus ellenére. Ez persze egy kicsit ilyen patetikusan hangzik, de én úgy érzem, hogy mégiscsak ez így jelen van ebben az előadásban, és nagyon örülök neki, hogy ez így megvan. Hogy mi is ott bent egy ilyen pozitív rituálin veszünk részt a közönséggel együtt. És a közönséggel együtt ez nagyon fontos, hogy a közönség nem ott van, és ők azok, és mi itt vagyunk, és mi vagyunk, akik ezt itt produkálják, hanem is produkció van, hanem egy játék és egy közös játék. És ebben lehet szórakozni, lehet elgondolkozni, lehet szomorúnak is lenni adott esetben.
Hajdú Szabolcs rendezőt hallották.
Kulturális hírek az Inforádióban.
A társadalom szélesebb rétegeit érintő témákat dolgoz fel a Legközelebbi ember című darab, mondta az Elvirát alakító Sódró Eliza. A színművésszel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Szerintem elég sok témát érint, és sokféle tényleg széles körűen, szóval a társadalom szélesebb rétegeit érintő témák vannak benne, úgyhogy én ezt bizalommal ajánlom idősebbeknek is, esetleg csúnya szavakra allergiás nézőknek is, mert nem igazán vannak benne, tehát hogy egy-egy indulat szó talán, de hogy igen, tehát szerintem ennek egy nagyon széles közönség réteg fog örülni ennek az előadásnak.
Nagyon sokáig nincsenek indulatok az előadásban, aztán így kirobbannak a bizonyos szereplőkből. Ilyenkor átégeti magán az ember a saját bármilyen élethelyzetből fakadó indulatait is? Vagy ezek hogyan öltenek testet egy előadásban, amikor ilyen nagy lánggal kell érzéseket kifejezni?
Mindig vannak azonosulási pontok, hogy na hát, ez ugye egy ilyen ráismerés is, hogy hát, ezt lehet, hogy én is így szoktam csinálni. Igen, de igazából az ember igyekszik azt minél pontosabban is megjeleníteni, ami abban az adott helyzetben a legigazabb. Egyébként már a darab írása során is, ugye Hajdú Szabi írta ezt az egész darabot, tehát már ő nagyon figyelt arra, hogy ne maradjanak benne fölösleges mondatok, tehát minden annyi legyen, amennyi, ahogy az igaz.
Nehéz így összeállítani úgy egy darabot, hogy minden mondatnak helye legyen, vagy szerepe? Ne legyenek üres járatok, úgymond, és mindegyik valamilyen módon kapcsolódjon, akár az előadás szereplőinek a karakteréhez, vagy akár a nézők által is ismert valósághoz.
Most ez ugye már nem az első darab, amit ír, sőt filmet is, hogy ebben van tapasztalata, ez szerintem egy nagyszerű dolog, hogy neki erre van képessége, és így átlátja a dolgokat. De valahogy az elejétől fogva ilyen nagyon mély bizalom volt bennem felé, mert tényleg az látszott, hogy bár nincs meg elejétől a végéig a fejében az, hogy mi fog történni. Nagy vonalakban, igazából belőlünk inspirálódva vezette a történetszálat, és mindig, tehát nem az volt, hogy írt valamit, aztán ahorra rárakódott még valami, meg még valami, hanem ez egy rendszer, tehát ez egy nagyon komolyan, mint egy óramű, tényleg olyan is, hogyha valamit változtatsz az egyik fogaskeréken, akkor amiatt egy másikat is meg kell változtatnod, mert teszem azt, nem lesznek igazak már a mondatok. Tehát, hogy, és akkor ezen túl még arra is figyelni kell, ugye, hogy milyen ritmusú az adott jelenet, milyen a hangulatú, hogy ne legyen sok hasonló egymás után, hanem de közben bomoljon ki egy történet, közben ne legyenek sablonosak a karakterek. Tehát nagyon sok mindenre kell figyelni is. És szerintem ő ennek ebben elég hát, zseniális.
Sodró Eliza színművészt hallották. A mesterséges intelligencia ne írhasson és ne írhasson át forgatókönyveket. Egyebek mellett ezt is követelik a hollywoodi forgatókönyvírók, akik 15 év elteltével sztrájkba léptek, miután az amerikai forgatókönyvírók céhének nem sikerült dűlőre jutni a filmstúdiókkal és a streaming szolgáltatókkal. Azt mondják, az infláció és az alacsony bérek miatt sokan nem tudnak megélni. Sztrájkolni itthon is lenne miért, de nem lehet, mondta az Inforádiónak Köbli Norbert, Balázs Béla díjas forgatókönyvíró.
Úgy kell elképzelni a sztrájkot, hogy akkor nem írnak. És aki ír, az sztrájktörő. Most az indokolja ezt a sztrájkot, hogy az elmúlt 15 évben megjelentek a streaming szolgáltatók, és ott nincsenek rendezve az anyagi feltételek, munkafeltételek. Másrészt meg most van egy, úgy látom Amerikában, egy félelem a mesterséges intelligenciától. Tehát itt például a sztrájkban az is a követelése az íróknak, hogy mesterséges intelligencia ne írhasson forgatókönyvet. Engem is meglep, hogy bekerült ez a követelés a többi közé. Vannak itt nagyon jogos követelések, hogy több pénzt szeretnének, nagyobb részesedést, jobb munkafeltételeket az írók Amerikában. Ez szerintem most egy hisztéria, hogy hirtelen a mesterséges intelligenciát is szabályozni akarják. Én személy szerint nem félek a mesterséges intelligenciától, mert eredeti új tartalmat szerintem nem fog tudni előállítani, szintetizálni tud, tehát már létezőkből össze fog gyúrni a forgatókönyvet, de hát az olyan is lesz.
Említette, hogy ugye a streaming szolgáltatók is benne vannak most itt a sztrájk pakliban. Ezek szerint akkor a klasszikus filmiparban némileg sikerült rendezniük a helyzetüket így a korábbi sztrájkokkal. A streaming az viszont most így beleszólt ebbe a folyamatba?
Íróknak a legnagyobb problémája, hogy sokkal több scripted, azaz írott tartalom van a médiában, viszont ehhez képest sokszor minimál bérért dolgoznak. Ugye Amerikában az író szövetség a szakszervezetként is működik, sőt nyugdíj alapként is. Magyarországon ilyen nincs. Amerikában ez szabad. És az írók úgy érzik, hogy a streaming szolgáltatók nem feltétlenül teljesítik azokat a kötelezettségeket, amiket a hagyományos stúdiók igen. Netflix annyit költ saját gyártásra, mint az összes hollywoodi stúdió együttvéve. És ezért ebből a hatalmi helyzetből az írókkal sokszor mostohán bánik.
Legutóbbi 15 évvel ezelőtti sztrájknál azt lehetett olvasni, hogy nagyjából 2 milliárd dollár kárt okoztak Hollywoodnak azzal a megmozdulással. Most vajon mi lehet ennek a vége? Milyen következményei lehetnek, azon túl remélhetőleg, hogy a bérük is emelkedik?
Az írók ugye nem dolgozhatnak ilyenkor úgynevezett commissioned, tehát megrendelt forgatókönyvön. Az egyik jó következménye a sztrájkoknak, hogy az írók unalmukban elkezdenek saját eredeti dolgot írni. Nyilván a rossz hatás az az, hogy most gyártásba kerülnek olyan tartalmak is, amik nincsenek még kész. Kellene rajta 1-2-3-4 kört is még dolgozni.
Említette, hogy itthon nincs mód sztrájkolni. Lenne miért?
Mindig lenne miért, igen. Egész Európában azzal küzdenek a forgatókönyvírók, hogy úgynevezett fix díjat kapnak, és a film gazdasági utóéletéből ki vannak zárva. Most én, ha rámegyek a Netflixre íróként, beírom a nevem, kidob 7 filmet, és örömmel nézem, hogy ott van a nevem, és ott vannak a filmek, de én abból egy fillért sem kapok. Az, hogy kollektíve szerveződni és kiállni a jogokért, arra van igény, de kontinentális jogrendszerben erre nincs lehetőség, tehát Magyarországon sincs, csak az szerveződhet, aki munkaviszonyban végzi a forgatókönyvírást. Ilyenről én nem tudok Magyarországon, mindenki megbízási jogviszonyban végzi, és ezért kizárt a sztrájk, kizárt a kollektív szerződés. Ha Magyarországon két forgatókönyvíró összebeszél, azt úgy veszi az állam, az ügyészség, mint hogyha a Telekom és a Jettel beszélne össze. Tehát, mintha két multi megpróbálna árat egyeztetni, vagy feltételeket egyeztetni.
Köbli Norbert, Balázs Béla díjas forgatókönyvírót hallották. Május 11-e és 13-a között ismét megrendezik a Ludovika Fesztivált. A háromnapos eseményen nemzetközileg elismert szakemberek tartanak előadásokat, de lesznek koncertek és hagyományőrző programok is. A részletekről Szabó Anettet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sajtófőnökét hallják.
Idén 13. alkalommal rendezi meg az NKA Ludovika Fesztivált, aminek már az időpontja is hagyománytisztelő, hiszen kapcsolódik a honvédtisztképzés lezáró úgynevezett száznapos ünnepséghez, ami egy nagyon fontos mérföldkő az augusztus 20-ai tisztavatás előtt, és egy novum az idei fesztiválon a hadsereg, a Magyar Honvédség nagyon komoly kitelepülése, tehát nem csupán a családi napon, tehát a száznapos eseményen vagy ünnepségen, hanem a Ludovika Fesztivál teljes 3 napja alatt nagyon erőteljes, nagyon látványos jelenléttel, bár a Magyar Honvédség is mindenkit itt a Ludovika Fesztiválon. Ez az egyik legfontosabb mozzanata a fesztiválnak. A másik pedig, ami ugyancsak novum, hogy idén nagyon komoly nemzetközi részvételre számít az előadók, a beszélgetőtársak személyét tekintve a Ludovika Fesztivál. Ugye az egyetem a hagyományőrzésen túl fontos célként tűzte ki, hogy az oktatási és kutatási tevékenységébe is bepillantást engedjen. Nagyon időszerű és fontos témákban szervezett előadások, beszélgetések, illetve viták formájában. Ez azt jelenti, hogy a Ludovika Fesztivál első 2 napja, tehát május 11 és 12-én hazai és nemzetközi szakemberek beszélgetnek majd közérthetően olyan aktuális témákról, mint ugye az orosz-ukrán háború politikai, gazdasági vagy társadalmi vetületei, biztonságpolitika, védelemstratégia, kiberbiztonság, vagy akár nemzetbiztonság. Tehát 2 napos szabad egyetem, 60 előadó váltja majd egymást a különböző szekciók sátraiban.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak!